A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet, megváltotta azt fia váltsághalálával, és megszenteli azt az ő szent lelkével. Az ő nevének legyen dicséret, dicsőség örökkön örökké. Ámen. Szeretett kelenföldi testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, vannak olyan szavak, kifejezések, fogalmak, amelyek jobb lennének, ha nem is léteznének. Vagy jobb lenne talán, ha nem is tudjuk megszüntetni őket, de idővel elavulnának, és már nem lenne rájuk szükség. Hadd mondjak egy ilyen kifejezést, egy ilyen fogalmat, dinamit. Milyen jó lenne, ha nem készítenének már robbanó tölteteket, nem történnének robbantások, és a dinamit szót elfelejthetnénk örökre, ami nem is olyan régóta van egyébként, másfél száz évvel ezelőtt találták föl a hadászatra oly alkalmas eszközt, a dinamitot. Túl szép lenne ugyanakkor, ha nem gyártanának több dinamitot, és a szónak az eredeti értelme kerülne újra reflektorfénybe. Hiszen az eredeti jelentése a dinamitnak egy görög szó, és erőt jelent. Erőt, gigantikus erőt. Ez a szó szerepel többször az Új Szövetségben is, a dinamis, és mi keresztények talán azon álmodozunk, hogy egyszer talán majd beteljesedik, hogy ez a szó, hogy dinamis újra megkapja majd talán igazi értelmét és párosítását, ugyanis az Új Szövetség nagyon gyakran Krisztussal párosítja a dinamis szót. Az igazi dinamis, az igazi emberileg felfoghatatlan erő kizárólagos tulajdonosa Jézus Krisztus. Most felolvasom az igehirdetés alapigéjét, amelyben kétszer is előkerül ez a párosítás, hogy Krisztus ereje. Feljegyezve találjuk az igehirdetési alapigét Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele 12. fejezetében, az első verstől kezdve a következő képben. Pál erőtlensége és Krisztus ereje. Rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek ugyanis egy embert a Krisztusban 14 évvel ezelőtt, hogy testben é, vagy testen kívülé, nem tudom, csak Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. Én tudom, hogy az az ember elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Ezzel az emberrel dicsekszem nem önmagammal, ha csak az erőtlenségeimmel nem. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall. Még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el tőlem, de ő ezt mondta, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben így az erőtlenségekkel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért örömöm van a Krisztusért vállalt erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Urunk, szentelj meg minket az igazsággal, a te igéd igazság. Ámen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban Krisztus ereje. Mi jellemzi ezt az erőt? Pál apostol kettős megnyilvánulással jellemzi ezt a különleges erőt, Krisztus erejét. Egyrészt van egy mennyei, transzcendens megnyilatkozása ennek az erőnek, és van egy immanens, földi megnyilvánulása is. Azt olvassuk az első négy versben, rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira, ismerek ugyanis egy embert a Krisztusban 14 évvel ezelőtt elragadtatott a harmadik égig, én tudom, hogy az az ember a paradicsomba ragadtatott el, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Mennyei vonatkozása van Krisztus erejének, ahogy olvassuk, egyes szám harmadik szemében említ valakit Pál apostol, akinek latin kifejezéssel vízióban volt, látomásban volt része, és a görög szót idézve pedig apokalipszisben, kinyilatkoztatásban volt része. Azaz egy pillanatra beleláthatott az odaátba, a mennyei szférába, és arról beszél, hogy ezen a kinyilatkoztatáson, vízión keresztül a paradicsomban érezte magát. Úgy gondolom, ez a kifejezés, hogy paradicsom mindent elárul. Ezt valahogy úgy kell elképzelnünk, mint egy olyan érzést, egy olyan tapasztalatot, amelyet az ember foggal, körömmel ragaszkodni akar, ott szeretne maradni, és szeretne ebben az állapotban tovább lebegni, jelen lenni, és ez a teljesség, a paradicsomban érezni magunkat. Kísért bennünket a két héttel ezelőtti találkozásunk, amikor Jézus színeváltozásáról hallottuk az ige hirdetést. Jézus a 12 tanítványnak szervezett egy külön beavató körutat a Szentföldön kívül északkeletre a Hermon-hegy tövében, sőt, mi nem csak a 12-nek, hanem még kiemelt három nagyon jeles tanítványt a 12-ből, és velük egy hegyre ment föl, ahol ugyancsak Jézus szava szerint vízióban volt részük, megjelent nékik Mózes és Illés és Jézus egymással beszélgettek, és valami hasonlót éltek át, hogy jó nékünk itt lennünk, Uram, építünk itt három sátrat, és ne menjünk sehova. Ők is szinte a paradicsomban érezték magukat. És aztán még tovább vívve ezt a gondolatot, juthat eszünkbe a mi nagy reformátorunk, akit most talán minden vasárnap a lelkészek szerte az országban idéznek, legalábbis az evangélikus lelkészek. Ő is nagyon visszafogottan, nagyon alázatosan beszél a maga megtéréséről, és csak az élete vége felé, amikor kezdték kiadni az ő iratait már, kérték fel, hogy Luther írjon egy előszót, és ott egy kicsit sejtelmesen utal arra, amit később a teológusok toronyélménynek neveztek, ami történt vele még a tanári korszakának az elején, az 1513-as, 14-es évben, hogy olvasta a Szentírást, készült az előadására, és amikor a római levél első fejezetének 17. verséhez ért, valami megragadta, megvilágosodott, és ott szó szerint, mint egy 30 évvel később visszafogottan úgy fogalmaz, hogy a paradicsomban, ő is ugyanezt a kifejezést használja, Luther Márton is, a paradicsomban éreztem magamat, amikor megvilágosodott, hogy nem cselekedetek által üdvözül az ember. Nem azon kell lennünk, hogy tudok-e vajon több jótettet összegyűjteni, mint amennyi bűnöm van, és akkor Isten előtt megállhatok, hanem Isten egyet vár, hogy Krisztusban higgyünk, hogy Krisztus legyen az életünk középpontjában, hogy Krisztus ereje töltse be a szívünket és a lelkünket, és ha Krisztusunk van, mindent meg. Nyertünk. Tőle senki és semmi el nem választhat bennünket. A paradicsomban éreztem magamat. Igen, ezért mondom, hogy van egy mennyei dimenziója Krisztus erejének, amiről azonban múltkor is elmondtam, és most is elmondom, hogy ez a kegyelmi állapot nem mindenkinek adatik meg. megadatott annak a három tanítványnak, megadatott Pál apostolnak, aki nem volt a 12 között, ahogy olvassuk, megadatott Luther Mártonnak is bizonyos formában. Ne azon keseregjünk, ha ez nem adatik meg, de ez jelzi azt, hogy a Krisztus ereje az egy különleges erő. Az egy különleges hatalom. Az a testünkre, lelkünkre, szellemünkre olyan formában tud hatni, mint semmi más. És ezért lépjünk most tovább, és nézzük meg ennek az erőnek, ennek a gigantikus, leírhatatlan erőnek a hatalmát, hogy hogyan jelentkezik ez a földi vonatkozásban, milyen is az immanens megnyilvánulása, mert erről is beszél az apostol nagyon alázatosan. Ezért, hogy el ne bizakodjam, tudnilik, hogy ilyen transzcendens látomásban, vízióban, apokalipszisban volt részem, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe, Sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el tőlem, de ő ezt mondta, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségekkel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje, a Krisztus dinamisza lakozzék bennem. Ezért örömöm van a Krisztusért vállalt erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben, mi több, szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Azaz Pál apostol földi vonatkozásban is beszél a Krisztus erejéről, hogy az hogyan nyilvánult meg az ő életében, és ez is meglepő, ahogy ez a mennyei látomás és vízió is meglepő, mert éppen, hogy nem most szó szerinti erőben, nem hatalomban történik, hogy valami különleges hatalomra tesz szert, aki Krisztus erejével találkozik, még kevésbé ügyeskedésben, vagy erőszakban, vagy intrikában, vagy diktatúrában, ugye egy különleges erőt kap szó szerint, amivel lesöpör mindenki mást, hanem egyet azt olvassuk, hogy az én erőm gyengeségen keresztül nyilvánul meg. Ezt érthetjük úgy is, hogy betegségben, és ha szó szerint vesszük, erőtlenségben. Ötször mondja az apostol, hogy erőtlenségen keresztül, emberileg nézve erőtlenségen keresztül nyilvánul meg a Krisztus ereje. És ismerős a görög szó itt is, testvéreim, hagy idézem, aszténeia. Hányszor mondjuk, hogy valaki aszténiás beteg. Milyen egy aszténiás beteg? Az kinézetre nem egy daliás, kigyúrt férfi vagy egy jól táplált molethölgy. Az aszténiás ember az olyan, hogy látjuk rajta, hogy gyenge testileg, fizikálisan. Látjuk rajta, hogy sápat. Látjuk rajta, hogy nincs ereje. Szeretnénk rajta segíteni. Ilyen az aszténiás ember. És ha ötször magát aszténiásnak tartja Pál apostol, talán nem Isten káromlás, ha azt mondom, hogy így kell elképzelnünk az apostolt, egy törékeny, aszténiás embert, aki azonban olyan erővel rendelkezett, amely nem fizikális, nem mentális, nem lelki, hanem egy külső erővel rendelkezett, és elmeri mondani, hogy a tövist is azért kaptam a testembe, hogy átéljem ennek az erőnek a különleges voltát. Itt aztán nehéz helyzetben vannak az írásmagyarázók, hogy mi lehetett ez a tövis, és vannak különböző elképzelések, most ezeket nem sorolom el, csak a legfontosabbat, egyesek szerint Pál apostol epilepsziás volt. Azaz egy nagyon komoly testi fogyatékossággal rendelkezett, és Isten mégis őt használta fel, hogy 13. apostolként olyan erővel és olyan hatalommal hirdesse a Krisztus evangéliát, mint a többi 12 közül egyik sem. Ez az aszténiás ember lett kiemelve, hogy Pál az aszténiája által tegyen szert dünamiszra, erőre, egy olyan erőre, amire csak azok tehetnek szert, akik Krisztus tanítványaivá válnak. Az elmúlt hétfőn a férfi körünkben a hitnek és a tudománynak a kapcsolatát, örök érvényű problematikáját tárgyaltuk és próbáltuk végig gondolni. És itt többek között ilyen gondolatok is előkerültek, hogy igen, a hit az egy speciális kapcsolat, az egy nagyon egyedi kapcsolat. Olyan kapcsolat, amelyet láthatunk a Biblia szereplőin keresztül is, Pál apostolon keresztül is, hogy egy aszténiás ember is rendelkezhet a hittel. Nem attól függ az ő hite, hogy most egészséges, jól megye neki, erővel rendelkezik és mindenféle teljességgel, hanem emberileg nézve egy gyenge ember is hívő ember lehet, sőt, ő lehet igazán hívő ember. És ha gondolunk Jobbra, gondolunk erre a példázatbeli, mert ugye ő nem történeti személy volt, hanem ez egy példatörténet a Jobb könyve, akkor ugyanerről szól, hogy Jobb akár gazdagságban volt, akár szegénységben, akár egészségben, akár betegségben. Arról akar tanúskodni ez a könyv, hogy a hit ez ettől független, hogy én éppen milyen helyzetben vagyok. De még visszább menve Ábrahámra gondoljunk, aki elindul, hogy a fiát feláldozza, visszaadja Istennek. Milyen hit ez? Vagy gondolunk magára, Krisztusra, a megváltásra. Hogy is van ez, hogy Isten halálra adja a fiát? Hogy is van ez, hogy kiszolgáltatja őt? Hogy is van ez, hogy szenved? Hogy is van ez, hogy őt leköbdösik, és megalázzák, és meggyalázzák az Isten fiát? És Isten ezt engedi? És mégis ez a hit, ez valami egészen más. A Krisztus ebből az erőből, a Krisztus keresztjéből jövő erő valami egészen más, amely felruházhat bennünket, hogy minden körülmények között, arra való tekintet nélkül, hogy éppen az életünk milyen helyzetben, hogy gyászban vagyunk, vagy éppen örömünk van, mert gyermeket kaptunk, vagy éppen egészségesek vagyunk, vagy jól megy a munkánk, a hivatásunk, vagy éppen mélyen vagyunk, betegek vagyunk, a hit az ettől független, ha ez az erő, a Krisztus ereje táplálja azt, onnan táplálkozik. Az az erő győzött meg minket, hogy én Krisztus tanítványává lehettem. És még egy másik gondolatot is kiemelek a hétfői beszélgetésünkből. Sokat idézzük azt a mondatot, hogy Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad. Mik azok az értelmet meghaladó tettek, amelyen keresztül ugyancsak az Istent láthatjuk meg? Mi az a Krisztus ereje, az a dinamisz, amely az életben látható? Mert van ilyen, hogy vannak, akik többet érdemelnének, érezzük az életben, többre vihették volna, vagy többre képesek, és mégsem lázadnak. Mégsem elégedetlenkednek, hanem ott, ahova állították őket, nem előre akarnak törni, nem törtetnek, hanem ha kell ott egy egyszerűbb dolgot, szent dolgot, betegeket ápolni, vagy bármilyen más, sokszor még esetleg alantasnak tartott szolgálatot is örömmel végeznek. Értelmet meghaladó módon, mert hát miért ezt teszi? Honnan van hozzá az ereje? Ő többre méltattatott volna, mert a Krisztus dinamisza van bennük, a Krisztus ereje van bennük, és az vezérli őket, hogy a szolgálatukat csendben és hűségben elvégezzék. Hát ez az értelmet meghaladó tett. Befejezem, testvéreim, lehet, hogy te is, és én is. Azért hordozunk tehát kereszteket, töviseket az életünkben, hogy igazán tudjunk erősíteni, vigasztalni Krisztus erejével másokat. Ámen. Imádkozzunk. Megváltó Úrunk Jézus Krisztus, köszönjük neked a te erődet, a te végtelen erődet, amellyel ma is és a továbbiakban is hisszük, vezéled a te egyházadat. Köszönjük, ha mi is találkozhattunk ezzel a mennyei erővel, a te szentségeddel, a te kegyelmeddel, a te végtelen hatalmaddal. Kérünk téged, Urunk, hogy ki a maga helyén tudjon téged képviselni, a te kimeríthetetlen erődből újra meg újra táplálkozni, erőt meríteni, és így a ma nemes harcot megharcolni. Köszönjük, Krisztusunk, hogy te is a Golgota borzalmán keresztül hoztad el az életet, az örök létet, hogy ezt tudjuk vallani, hinni és hirdetni szüntelenül, amíg dobog a szívünk. Így hallgass meg imádságunkat. Ámen. Az örökkévaló királynak, aki mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó ereje szerint, övé legyen a dicsőség az egyházban a Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Ámen.